A legkisebbekről gondoskodó babakötvénytől a fiataloknak szóló PESZ és nyelvvizsga támogatásokon keresztül a szülőknek járó családtámogatásig, vagy az időseket megillető nyugdíjig szinte mindenkinek van kapcsolata a Magyar Államkincstárral. Ha erről a bonyolult űrlapok, sorbanállás vagy ügyintézés ugrana be, akkor érdemes a Transzakció podcastot hallgatni, hiszen nem csak minket, a szervezetet és a működésünket ismerheted meg az adások során, hanem kalauzod is leszünk sokszor bonyolult kincstári ügyekben. A legutóbbi adásban az otthonfelújítási támogatással, azon belül is az igénylők körével, a támogatás összegével és részleteivel foglalkoztunk, amit most folytatunk, hiszen még rengeteg tennivalónk van a sikeres igénylésig. Már tudjuk, hogy kik és milyen összegben juthatnak támogatáshoz, amihez azonban az kell, hogy a megfelelő módon adjuk be a szükséges dokumentumokat. Ezúttal ezekről lesz szó, mindezekre Zsolnai Gabriella, a Magyar Államkincstár hálózatirányításért felelős elnökhelyettese, és Kovásnyi Sipos Erzsébet főosztályvezető válaszol az ügyfélszolgálatra érkező kérdéseket, pedig dr. Bogdán Zsuzsanna főosztályvezető asszony ismerteti a hallgatókkal. Tartsatok velünk, Boros Péter vagyok. Ott hagytuk abba az előző adásban, hogy nagyon sok kérdés érkezett. Ugye megpróbáltuk összefoglalni, hogy mi az úgynevezett elméleti része, vagy legalábbis nem teljesen a gyakorlati része. Aztán ugye a kincstár ügyfélszolgálatára rengeteg kérdés érkezik az otthonfelújítási támogatással kapcsolatban. Ezekből szeretnénk néhányat ismertetni hallgatóinkkal. És ahogy már mondtuk is, Bogdán Zsuzsanna segít ebben nekünk, aki összefoglalja, hogy mik azok a legfontosabb kérdések egyébként, amire majd itt pedig megpróbálunk választ adni.
Alapvetően az egyik kérdés, ami a köré csoportosítható, hogy hogyan kell benyújtani a kérelmet, és gyakori, hogy a papír alapon hogyan, milyen címre tudja a támogatási kérelmet benyújtani, egyáltalán hogyan nyújtsa be papír alapon vagy elektronikusan.
Erre már félig meddig választ is adtunk az előző adásban, úgyhogy aki azt nem látta, az tessék visszatekerni, de hogy ezt a gyakorlatban azért ez hogy néz ki?
Mind papír alapon, mind elektronikus úton be tudják nyújtani az ügyfelek az igényeiket. Papír alapon postai úton, ami a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható postafiók címre kell elküldeni, illetve bármelyik kormányablakba is be tudják vinni papír alapon az igényünket. Ez elektronikus formában fogja továbbítani a kormányhivatal a Magyar Államkincstár részére, illetve aki ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezik, az maga is elektronikus úton be tudja nyújtani a kérelmét. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos, ha valaki a Magyar Államkincstár honlapján lévő útmutatót tanulmányozza. Itt az elektronikus benyújtáshoz nagyon-nagyon hasznos oktató videókat talál, amely lépésről lépésre bemutatja, hogy a elektronikus úton hogyan kell ezt az igénylést akkor előterjeszteni. Szerintem nem kell ehhez nagyon komoly számítástechnikai tudás, aki nap mint nap használja a számítógépet, én azt gondolom, hogy ezzel elboldogul, különösen itt a fiatalok körében, hogyha olyan szülő van, akkor a fiatalok is tudnak segíteni, hiszen ők elég gyakran nyomkodják a mobiltelefonjukat ahhoz, hogy itt a logikus lépéseket egymás után követve megugorják ezt a feladatot. Magam is azt szeretném szorgalmazni itt az ügyfelek körében, hogy elsősorban ezt a támogatási igénylési formát válasszák, annál is inkább, mert akkor ugye, ahogy korábban is beszéltünk róla, de most is szeretném hangsúlyozni, hogy itt a Magyar Államkincstár ügyintézési határideje 30 nap, míg a papír alapon benyújtott kérelmek esetében 60 nap.
Mit tapasztal Erzsébet, hogy mire kell figyelni, vagy másképp átfordítom, mi az, amit a legtöbbször mondjuk elfelejtünk, vagy nem figyelünk rendesen, mi mint benyújtók?
Hát ugye ezért is van az, amit elnökhelyettes asszony mondott, hogy a legcélszerűbb az elektronikus ügyintézés, mivel ott nagyon sok dologra figyelmeztet maga a rendszer, rendszerbe beépített ellenőrzési funkciók vannak, így kisebb a lehetősége a hibázásnak. Papír alapon nagyon sokszor lemaradnak dokumentumok, nem olyan tartalommal, olyan összefüggésekkel kerül kitöltésre a kérelem, mint ahogy azt kellene. Ilyen esetben sokkal lényegesen nagyobb számban kell hiánypótlást kérnie a kincstárnak, és ezáltal az ügyintézés, illetve a támogatáshoz hozzájutás hosszabbodni fog.
Csak ott tényleg nem kell félni ettől az űrlaptól?
Nem. Az űrlaptól nem kell félni, nagyon ügyfélbarát, vezeti a kitöltőt az ügymenetben, visszakérdez, folyamatosan lehet ellenőrizni a kitöltött adatokat, hát nem tartalmátlan formai szempontból, illetve folyamatosan el lehet menteni, tehát attól sem kell megijedni, hogy amikor belépünk az ügyfélkapun, akkor kírja, hogy 10 percünk van kitölteni egy űrlapot. Ez a 10 perc az csak azt jelenti, hogy amíg nem kattintok egy újabb helyre, tehát mindig újra indul ez a 10 perces kitöltési idő, menteni lehet közben, tehát akár abba is lehet hagyni, napokkal később is folytatható a kitöltés. Tehát nem egy szuszra kell kitölteni ezt a kérelmet, tehát sokkal ügyfélbarátabb szerintem, mint a papíralapú beküldés.
Ezekhez kapcsolódóan hallgassuk meg a következő kérdést.
Természetesen, ha már ez megtörtént, hogy benyújtotta a kérelmet az ügyfél, mindig azt szokott a kérdés lenni, hogy de megérkezett-e a kérelmem?
Honnan tudom én ezt?
Hát ugye attól függ, milyen úton küldte be az ügyfél a kérelmét. Ha postai úton küldi be, akkor ajánlott térti vevénnyel beküldeni, és ha visszakapja a térti vevényt, az azt jelenti, hogy a kincstár átvette az ő kérelmét. A kormányhivatal kormányablakánál benyújtott kérelmek esetén a kormányablakban kiállítanak egy átvételi elismerményt, tehát ez a garancia arra, hogy az ő kérelme beérkezett. Az ügyfélkapus beküldésnél viszont a rendszer maga küld egy rendszer üzenetet, hogy ő feltöltötte sikeresen a kérelmet, illetve a másik oldalon a kincstár pedig letöltötte az ő kérelmét. És ez gyorsabban meg is érkezik, mert ugye a postai küldemény esetén a térti vevény ugye napokkal később fog visszaérkezni, ez pedig azonnal látható lesz az ügyfélkapu a tárhelyen.
Én nekem azt tapasztaltam, hogy a magyar az nem egy túl türelmes ember, vagy nem egy türelmes lélek. Ez a hol tart, hol lehet az én dolgom? Ha ilyen kérdés érkezik, akkor ez egyáltalán kell-e foglalkoznom?
Ugye alapvetően ilyenkor az ügyfelek a call centert szokták felhívni. Én azt gondolom, hogy jelenleg a Magyar Államkincstárnál ez a típusú ügyintézés nagyon ügyfélbarát, tehát alapvetően a 30 és 60 napon belül meg szokták kapni az ügyfelek még a támogatást is. Én mindenkit türelemre kérek, türelemre intek. Nem nagyon tudják a call centerben a kollégák azt nyomon követni, hogy hol tart éppen az ügye, azt meg tudják mondani, hogy beérkezett, azt a rendszerben látják, de igazából, hogy az ügyintéző előtt ez most éppen a kezében van, és éppen azt felülvizsgálja, vagy a hiánypótlás most éppen kiadmányozás alatt van, ezt ugye nem nagyon tudják nyomon követni. Bátran azt tudom mondani, hogy ha egy kérelmet sikeresen benyújtottak, és nincs hiánypótlás, akkor tényleg nagyon rövid időn belül már a támogatás okirat is megérkezik, és ezt követően pedig szinte azonnal maga a támogatási összeg is. Csatlakozom főosztályvezető asszonyhoz, a szüfön beadott kérelemről ugye azonnal visszaérkezik az a visszajelzés, hogy ő benyújtotta a kérelmét. Innentől kezdve szerintem napok kérdése, és a Magyar Államkincstár jelentkezik. Jobb esetben már a támogató okirattal, ellenkező esetben egy esetleges hiánypótlással.
Gondolom azt elárulhatjuk, hogy nem nyomozó hatóság a Magyar Államkincstár, ezzel semmiféle titkot nem mondtam, de ettől függetlenül nyilván vannak társszervek, társhatóságok, akikkel felveszik a kapcsolatot az ügyeken belül.
Természetesen ugye itt vannak olyan adatok, amit mi közvetlenül más hatóságoktól megkérdezünk, így például a köztartozás vizsgálat ide tartozik, tehát a NAV-val interfészes kapcsolat útján ugye ellenőrizzük, hogy a megadott adatok azok valóban megfelelnek-e, tehát van-e köztartozása a kérelmezőnek, igénylőnek vagy nincs. Szintén egy ilyen kapcsolat van a helyrajzi számok vizsgálata és a tulajdoni viszonyok vizsgálata tárgyában is. Itt is ez azért néhány napot akár igénybe vehet, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön, bár ezek automatikusak, de itt előfordul, hogy néhány nap szükséges ahhoz, hogy itt a megfelelő választ megkapjuk, illetve ahogy jeleztem, a postai úton eleve mire beérkezik a Magyar Államkincstárhoz, a 30 napos ügyintézési határidő onnan számítódik, ahonnan az ügy beérkezett hozzánk, tehát itt a esetleges postai kézbesítéssel meghosszabbodik így ez az ügy, illetve itt is elektronikus formában kerül az ügyintézők elé a kérelem. Ez azt jelenti, hogy a kincstáron belül vannak olyan kollégák, akik beszkenelik, és elektronikus formátumává teszik a kérelmet, tehát ez is még néhány napot igénybe vesz, úgyhogy én mindenképpen, ahogy korábban is azt tudom javasolni, hogy elektronikus úton nyújtsák be.
hiánypótlástól kell félnünk, vagy a hiánypótlásnak mi az a menet, ami bennünket érint?
A hiánypótlástól nem kell félni, ez nem jelenti a kérelem elutasítását. A jogszabály lehetőséget ad arra a kincstárnak, hogyha valamilyen hiányosságot tapasztal a kérelem elbírálása során, akkor ezt az ügyféltől bekérje. Itt az a lényeges dolog, hogy 30 napos határideje van az ügyfélnek, és ez a határidő viszont nem számít bele a kincstárügyi intézési határidejébe, tehát célszerű minél előbb teljesíteni a hiánypótlást, és akkor hamarabb hozzá lehet jutni a támogatáshoz. A kollégáink a hiánypótló levélen elérhetőséget tüntetnek fel, tehát hogyha valaki nem tudja értelmezni a hiánypótláshoz felszólító levelet, akkor bátran keresheti már a konkrét ügyintézőt, aki az ő ügyével foglalkozik, és ő segíteni fog abban, hogy mit kell hiánypótlás keretében teljesíteni.
És javasoljuk, hogyha a szomszédnak van valami kérdése, akkor ebben az ügyben ne a szomszédasszonynak az ügyintézőjét keresem, mert ő nem fog tudni neki segíteni az ügyében, visszatérve arra, amit elnökhelyettes asszony mondott. Tehát az egy másik helyzet. Nyilván van egy folyamatban lévő ügyünk, fog szólni az államkincstár, hogyha valamit szeretne.
Így van, és ha itt ezt meg lehet említeni, akkor nagyon sok fórumon, nagyon sok kéretlen tanácsadó működik itt az otthonfelújítás házatáján. Tehát javaslom én a kincstár call centerének akár a telefonos személyes megkeresését, vagy pedig azon a funkcionális e-mail címen, ami a honlapunkon elérhető, írásban feltenni a konkrét kérdést, illetve hiánypótlás esetén pedig már az ügyintézőt megkeresni a kérdéssel, és nem egyéb csatornákról beszerezni esetleg téves információt.
Na ezért is van a Transzakció Podcast. Hallgassuk a következő kérdést.
Kérelmekkel kapcsolatosan azt is szokták kérdezni, hogy ugyan benyújtotta már a kérelmét, de időközben rájött, hogy kifelejtette egy számlát, ami fontos lett volna neki, ezt lehet-e pótolni, és ha lehet, akkor hogyan tudja ezt pótolni?
Jó a kérdés, ugye ez két irányú dolog. Egyrészt, hogyha én még találtam otthon a fiókba egyet, úristen, ez a szegély volt a laminált parkettához, és akkor ezt is szeretném berakni, vagy valamit módosítani szeretnék ebben az esetben, mi az eljárás?
Kérelmet ugye a jogszabály alapján egyszer lehet benyújtani. Ahogy ön is említette, két eset van. Az egyik az, hogy valamit hibásan töltöttünk ki, vagy kifelejtettünk. Ugye a kérelmnek van egy olyan része, hogy számlaösszesítő. Ebbe a számlaösszesítőbe fel kell sorolni azokat a számlákat, amiből a felújítási költségünk összeállt. Ha itt felsorolunk egy számlát, viszont nem csatoljuk a megfelelő helyen, akkor ezt a kincstár ugye az ügyintézés során látni fogja, hogy itt hiányzik valami, akkor ez hiánypótlás keretében minden további nélkül bekéri, tehát az ügyfél önként, ha ő rájött, nem tudja már beküldeni, mert csak egyszer tudja a kérelmét beadni, de a hiánypótlás keretében ezek pótolhatók. Azonban, ha olyanra jön rá, hogy ő még szeretett volna valamilyen más munkálatot is elszámolni, de ennek semmi nyoma nincs az eredeti kérelmében, akkor pótlólagosan egyéb munkákra már nem igényelhető a támogatás.
Olyan sincs, hogy én már igényeltem 2 milliót, hát még beleférnék, és időközben akkor úgy gondoljuk, hogy bár ez a támogatás lefutott, megkaptuk a pénzt, de még nem tudom, hozzáépítünk valamit a házhoz, és sikerül, nincsen újrázás.
Nincs lehetőség, de azért, amit ön mondott, én kiavizlám, hogy ezt ne vigyük félre a hallgatókat, építés nem támogatható.
Bocsánat, tehát igen, én voltam a bűnös, én voltam igaz. De ez is fontos, mert azt gondolom, mert hogy látható, hogy én is csak simán elszólok, tehát attól még, hogy házhoz hozzáépítünk.
Nehéz elválasztani a felújítást és az új építést, de az új építés vagy bővítés az nem támogatható tevékenység, a meglévő ingatlannak a felújítása támogatható.
Azt gondolom fontos tisztázni, egy igénylő, illetve az a család, aki ilyen támogatásban részesül, egyszer nyújthatja be, egy alkalommal igényelheti, tehát ezért nagyon fontos, hogy akik még az igénylés előtt állnak, azok körültekintően gondolják át, hogy mik azok a munkálatok, amikre szeretnék ezt a támogatást igénybe venni. Természetesen itt egy szűk keresztmetszet lehet, hogyha már csak egy ilyen jogosult gyermek van a családban, az ő 25. életévéhez kell adott esetben igazítani ezeket a munkálatokat, de egyetlen egyszer van alkalmuk benyújtani.
De ez nagyon fontos, hogy az viszont nem megy, hogy gyorsan megveszem az anyagot a felújításhoz, és gyorsan felkérek valakit a munkára, az előzőleg megpróbálja velem elszámolni, vagy kötök vele szerződést, hamar küld egy számlát ő is a munkadíjról, és akkor benyújtom. Itt azért ez nagyon fontos, hogy 25 év ide vagy oda, a munkát előtte el kell végezni, hogy betölti a gyermek a 25-öt.
Így van, ez egy nagyon fontos kritérium, hogy a megvalósított felújítási munkák után lehet támogatást igényelni. Ennek kapcsán tudom azt elmondani, hogy a Magyar Államkincstárnak lehetősége van, hogy a kormányhivatalok bevonásával helyszínen a támogatás kiutalását követő 180 napon belül ezt a felújítást ellenőrizze. Azt gondolom, hogy ezen a fórumon is érdemes azt tisztázni, hogyha ilyen ellenőrzés keretében a fal mellé van támasztva az ajtó, és még nincs beépítve, az sajnos nem a megvalósult munkát igazolja.
Független attól, hogy én megkaptam a pénzt, tehát az nem függvény ennek a dolognak, simán 180 napon belül jöhet valaki, és mondhatja, hogy jó napot kívánok, szeretném megnézni az ajtót, hol van beépítve.
Így van.
Az jutott eszembe, de lehet, hogy ez csak most így hirtelen, hogy az elszólásom miatt, hogy a otthonfelújítás alapján mondjuk én megcsináltam a belső részt, de utána jut eszembe, hogy nagyon jó, felbuzdultunk, hiszen még talán egy kis pénzünk maradt is, és akkor hozzáépítünk valamit a házhoz, azt még akár tudjuk csokosan is csinálni, ez a kettő kizárja egymást, vagy attól függetlenül azt én utána nyugodtan elindíthatom?
Csak ez egy érdekes kérdés. Falusi csok esetén bizonyos munkálatok, mert a falusi csokból nem csak építés, hanem bővítés, felújítás, korszerűsítés is támogatható. Tehát itt elvileg lehetne átfedés az otthonfelújítási támogatással, ami kizárólag felújításra vonatkozik. Ezért itt vizsgálja a kincstár azt, hogy ha falusi csokot igényel valaki, akkor ott milyen célra igényelte, ha felújításra, akkor ez kizárja egymást a két támogatás, akkor ugyanaz a számla nem számolható el két irányba.
Ez fontos kérdés, de van még másik kérdésünk is.
Szintén a kérelmekkel kapcsolatosan azt szokták kérdezni, hogy a számlák tekintetében a felújítási támogatást, hogyha a katás vállalkozási formában csinálja a kivitelező, akkor ugye alanyi mentességet élvez, és hogy ezt a számlát elfogadja a kincstár.
Természetesen a kincstár ezeket a számlákat is elfogadja. Az ÁFA kérdéskörben egyetlen kizáró ok van, amennyiben a számla 5%-os ÁFA-t tartalmaz, ami ugye az ÁFA törvény szerint az új építés esetén fordulhat elő, azokat a számlákat nem fogadja el a kincstár, de az alanyi adómentes 0%-os, 27%-os ÁFA-val kiállított számlákat természetesen mind elfogadjuk. Viszont ehhez a kérdéshez kapcsolatban szeretném elmondani a vállalkozói szerződésnek a fontosságát, amiről talán eddig még nem beszéltünk, hogy minden munkadíjról szükséges vállalkozói szerződést benyújtani, tehát a munkák elvégzése előtt a vállalkozóval szerződni kell, legalább 1.500.000 forint értékben, ha a maximális 3 millió támogatás a cél, mert számlát munkadíjról csak abban az esetben fogadhat el a kincstár, ha a mögött vállalkozói szerződés van. Ehhez egy nagyon egyszerű vállalkozói szerződés, mint a elérhető, illetve letölthető a kincstár honlapjáról, amit ezúton is ajánlunk az ügyfeleknek.
És itt is mondom önöknek, nektek, hogy egyébként ez elérhető lesz, tehát keresétek a honlapon mindenképpen. Az is eszembe jutott, hogy ugye van, az egy dolog, hogy van nekünk egy magánvállalkozón katás 0%-os áfával kiállítja a számláját a szerződés alapján, de mi van akkor, hogyha én egy komolyabb kivitelező céggel, egy áfás céggel csináltatom ezt a projektet úgy, hogy azt mondom, hogy én nekem nincs idő, meg nincs kedvem beszerezni sem a laminát, padlót, sem egyéb más dolgot, légy szíves, ezt te csináld meg, és aztán úgy számoljunk el, hogy te tovább számlázod nekem a munkadíjat is, meg az anyagköltséget, és így szerződünk, ez lehetséges?
Természetesen ennek semmi akadálya. Tehát lehet ugyanaz a kivitelező, akitől egyébként a szükséges anyagokat megvásároltuk.
De nyilván akkor a számlán részleteznie kell pontosan, hogy mi az, amit áthárít ránk? Erzsébet?
Nem feltétlenül a számlán kell részletezni, amire hivatkoztam az előbb, vállalkozási szerződésnek van egy melléklete, ami felsorolja azt a 22 tevékenységet, amire igénybe vehető a támogatás, megbontva anyagköltségre, munkadíjra. Tehát a vállalkozónak az a feladata, hogy az ő általa kiállított számlát ban szereplő összeget ebben a vállalkozói szerződésben az adott tevékenységhez sorolja be, illetve bontsa meg azt a költséget, amit ő számlázni kíván, anyag, illetve munkadíj szerint.
Hallgassuk meg a következő kérdést.
Ugye az ingatlanban 50-50%-ban tulajdonosok a kérelmezők, és mondjuk a férj nevére állították ki a számlákat, akkor ilyen esetben csak ő adhatja be igénylőként, vagy közösen kell beadni ezt a támogatási kérelmet, illetőleg a számlákon jó-e, hogyha az egyik fél neve szerepel csak.
Menne, hogy otthon legyen bármiféle probléma ebből, hogy ki adja be.
A számla bármelyik igénylő nevére szólhat, függetlenül attól, hogy az ingatlanban ki milyen tulajdoni arányban képviselt.
Érdekes, ugye a gyermeknél az ott lakó gyermeknek a nevére viszont nem feltétlenül jól szól, hogyha ő nem igénylő.
A gyermek nevére nem szólhat a számla, a gyermek nem igénylő, tehát itt vagy ha egyedülálló a szülő, akkor egyedül ő, vagy pedig házastársak, élettársak esetén közös igénylőkről beszélünk, a gyerek nem minősül igénylőnek, ő egy jogosító személy az ügyben.
És hogyha viszont mondjuk csak az édesapa nevére szól, akkor viszont nem jó, hogyha az édesanyja nevére szól a számla, tehát akkor minden az édesapa nevére kell, hogy szóljon, hogyha ő az igénylő a kincstár felé.
Úgy néz ki a kérelem nyomtatványunk, hogy van az igénylő adatai, utána következik a házastárs, élettárs és az ő adatai, vagy pedig ez üresen marad, ugye, hogyha egyedülálló szülő igényli a támogatást, de a számla bármelyikre, tehát nem feltétlen az igénylő házastársa, illetve élettársa nevére is szólhat. Kettő névre nem kell szólnia semmiféleképp, akkor sem, ha közös igénylők, tehát az egyikük nevére kell, hogy szóljon. A cím viszont ugye a számlán ugyanaz, hisz csak úgy jogosultak a támogatásra, hogyha ők azonos lakóhelyen élnek.
Nézzük meg egy másik kérdést ezekkel a név anomáliákkal kapcsolatban.
Pontosan kinek és hogyan kell a nevének szerepelni? Ha esetlegesen két keresztneve van valakinek, akkor alapvetően kell-e mindegyiknek szerepelni, és hogy a cím az pontosan megfelelőnek kell-e lennie. Tehát utca, úthelyet, stb.
A név kapcsán, amennyiben a név és a cím és az egyéb adatok, ugye be kell nyújtani a kérelem során a személyigazolvány lakcímkártya másolatát is, tehát ha egyéb dokumentumok alapján egyértelműen beazonosítható, akkor ilyen miatt a kincstár nem utasít el, illetve nem kér hiánypótlást sem az ügyféltől, tehát elfogadható, hogyha a két kereszt név közül csak az egyik szerepel a számlán. Egy picit árnyaltabb a lakcím kérdése. A lakcímnél, bár nem volt benne a kérdésben, de megemlíteném, hogy nem feltétlen laknak még abban az időben benne a lakásban, tehát a cím az nem kell, hogy megegyezzen a felújított ingatlannal, viszont a lakcímkártya, amikor már bejelentkeztek, illetve a számlán szereplő cím, ha nem egyezik meg, és olyan mértékben nem egyezik, ami nem egyértelműen beazonosítható, akkor hiánypótlás keretében az ügyfelektől azt szoktuk kérni, hogy a lakcím képzésért felelős helyi önkormányzat jegyzőjét keressék meg, és tőle kérjenek erre vonatkozóan igazolást.
Ha mégis a számlát kell módosítani, akkor meg vissza kell mennünk a tűzépre?
Természetesen a számla ugye az ÁFA törvény szerint módosítható. Ha olyan hiba van a számlán, akkor a számla kiállítóját kell megkeresni, és azt kell módosítani. Ugye ez szélsőséges esetben akár a vállalkozói szerződés módosítását is jelentheti.
Jöjjön a következő kérdés.
Az anyagszámlák között ugye milyen arányban kell, hogy szerepeljen a munkadíj, illetőleg alapvetően az anyagköltség?
Hiszen miért ne rakhatnám én le a laminált padlót?
Természetesen, és van is rá lehetőség. Ugye az előírás a jogszabály alapján az, hogy az összes költség fele lesz a támogatás, és akkor itt nem minden esetben ugye 6 millió forintra gondolunk, mert számos család nem tud ezzel a lehetőséggel élni, de amennyi az összköltség, annak a fele lehet a támogatás, és az az előírás, hogy a támogatáson belül kell legalább 50%-ban munkadíjnak lennie, és ez a munkadíj viszont ugye csak akkor munkadíj, hogyha ezt vállalkozó végezte, tehát kapcsolódik hozzá vállalkozói szerződés és vállalkozó által kiállított számla. De ugye ez akkor az összes költségnek csak a negyedét teszi ki. A másik felében, hogy abból anyagot vettem teljes egészében, vagy van benne más munkadíj is, ez már az ügyfélnek a döntési hatásköre, tehát saját magának is megvalósíthat bizonyos munkálatokat, de kell lennie olyan munkálatnak is, amit vállalkozó végzett.
Mi van akkor, hogyha nem rendelkezik saját tőkével?
Ha saját tőkével nem rendelkezik, ugye erre a bankok létrehoztak egy olyan hitelkonstrukciót, ami kifejezetten az otthonfelújítási támogatáshoz kapcsolódik, és állami kamat támogatással kedvezményes feltételekkel vehető igénybe. Tehát akinek nincs meg a saját tőkéje, tekintettel arra, hogy ez egy előre az ügyfél által megfinanszírozott támogatás, akkor fordulhat a hitelintézetekhez, és igényelhet ilyen otthonfelújítási kölcsönt.
Várjuk a következő kérdést.
Ha például van 10 darab tétel, de abból csak 6 darab számolható el a lakásfelújításba, akkor a számlán szereplő 6 darab tételt külön-külön fel kell-e vinni a számla összesítőbe, vagy sem?
Magyarul elmentem az áruházba, a gyerek kikönyörögte a csokoládét ott a pénztár mellett, és ott van a laminált padló mellett a csoki számla.
Igen, ez megint kettős a kérdés, mert egyrészt az, hogyha a számlában olyan tételek szerepelnek, amik nem kapcsolódnak a felújításhoz, illetve lehet, hogy a számlában minden tétel a felújításhoz kapcsolódik, viszont nem egy munkálathoz, mert kerítést is épített, és mondjuk szobát is festett, és megvette a kerítéshez is, a festéket és a szobához is. Visszatérve az előző esetre, amikor olyan tételek szerepelnek a számlán, amik nem kapcsolódnak a felújítási munkálatokhoz, az természetesen nem tüntethető fel a kérelembe, hisz ezek nem támogatható költségelemek. Ilyenkor nem a számla teljes összegét kell beírni, csak azt az összegrészt, ami a felújításhoz kapcsolódik. És ezt a részt, ami a felújításhoz kapcsolódik, viszont munka nemenként meg kell bontani. Van egy számla összesítő nyomtatvány, akár papíralapon küldi be az ügyfél, akár elektronikusan, amit ki kell tölteni, fel kell sorolni a számlákat, de ha a számlán levő tételek több munkanemhez kapcsolódnak, akkor azokat meg kell bontani munkanemenként is. És ugyanez igaz akkor, amikor a számlában csak felújítási költség van, akkor is ugye annyi sorra kell azt a számlát felvinni, ahány fajta felújítási munkálatot valósított meg belőle az ügyfél.
És ez sokkal egyszerűbb, mint ahogy hangzik, ugye?
Ez sokkal egyszerűbb, mert egy csomó mindenben vezetjük az ügyfél kezét, még akkor is, ha papíron tölti ki. Egyrészt van egy Excel tábla a kincstár honlapján, ami letölthető, és részben programozott Excel tábla, tehát ez azt jelenti, hogy egy kulcslistából ki lehet választani a munkanemeket, tehát nem nekem kell a jogszabály szerinti, mint ügyfélnek, a jogszabály szerinti szöveget beírni, hanem kiválasztja abból a feljövő menüsorból, hogy ő milyen munkálatra. Ki tudja választani azt is, hogy anyag és munkadíj, tehát ezt sem kell beírni kézzel, illetve ki tudja az áfa mértéket is választani, és a végén ez a tábla számolja azt is, hogy összességében már mennyit írtam be, abból mennyi anyag, mennyi munkadíj, és ez alapján nekem mennyi támogatás járna.
Jöhet a következő kérdés.
Ha új lakást épít valaki, akkor ez esetben mikortól kezdve lehet ezeket a számlákat gyűjteni?
Ugye ez egy furcsa kérdés, mert hogy pont erről beszéltünk az előbb, hogy új lakás, meg az 5%-os áfa, azt megbeszéltük, de hát nem is értem, hogy új lakáson mit lehet felújítani egyébként.
Nagyon gyakori, és a jogszabály nem zárja ki az új lakást, csak itt tisztázni kell, hogy mit értünk új lakásra. Ha az építés folyamatában beszélünk az új lakásról, akkor nem igényelhető az otthonfelújítási támogatás, azonban ha már befejeződött az építkezés, megtörtént a használatba vétel. A tulajdoni jogot a földhivatalban már bejegyezték, onnantól viszont már igényelhető a támogatás, illetve gyűjthetők a számlák.
Magyarul mondjuk egy nagyobb lakásban, amelyben két fürdőszoba van, ugye megkapta a hatósági bizonyítványt, hiszen az egyik fürdőszobát megcsinálta, meg mondjuk a konyha is készen van, de mondjuk ebben a programban, amikor ezt már megkapta, akkor egy második fürdőszobát is szeretne felújítani, vagy elkészíteni, és egyébként megvenne hozzá gépeket is a konyhába.
Nagyon összetett volt a kérdés, ha jól tudtam követni, egy téves információ volt a kérdésben, nem építhet új fürdőszobát, tehát ha a használatba vételi engedély megvolt, akkor a meglévőt felújíthatja, tehát a kivitelező kék csempét rakott a falra, de pirosat szeretne az ügyfél, akkor minden további nélkül lecserélheti. Viszont itt azért megemlíteném, hogy a támogatási tevékenységek között a fürdőszoba kialakítása egyébként szerepel az olyan meglévő lakásokban, ahol eddig nem volt. Tehát azért, hogy ne legyen félreértés, tehát lehet belőle fürdőszobát kialakítani, viszont nem egy olyan lakásban, ahol már van egy, és a másodikat szeretném kialakítani.
Na, hát akkor ez is szerintem sokaknak segíthet.
Hát amennyiben jellemző ez, igen.
Van még kérdésünk.
Vesznek ugye háztartási kisgépeket az ügyfelek, és azt kérdezik, hogy mondjuk egy elektromos tűzhelyet vagy mosogatógépet, ha szeretnének beállítani, a szabadon álló készülékek ára támogatásra benyújtható-e?
A jogszabály szerint kizárólag beépített gépek, illetve bútorok beépítése támogatható, tehát szabadon álló, akár gáztűzhely, mosogatógép, mosógép beszerzése nem támogatható ebből a konstrukcióból.
Itt akkor arra figyeljünk például, hogyha bemegyünk egy üzletbe, vagy akár a webáruházon megnézzük, és ott egyértelmű a leírásában benne van, hogy beépíthető gép, akkor az onnantól kezdve nekünk is védelem valamilyen szinten, mint hogyha egyébként csak egy darab tűzhelyet vennék.
Igen, igen, így van. Tehát alapvetően a termékek elnevezésében benne van, hogy beépíthető vagy szabadon álló készülékről van szó. Valóban ezt ellenőrzik is a kollégák.
A mai adásban a kérdések végére értünk, de még nem végeztünk ezzel az adással, mert én szeretném azt, hogy itt a végén egy ilyen ideális esetet összefoglalnánk, vagy mármint, hogy a menetétől kezdve. És azt gondolom, hogy Erzsébet fog tudni ebben nekünk igazán segíteni, aki ugye nap mint nap ezzel is foglalkozik, meg látja és tapasztalja ezeket a dolgokat, hogyha én holnap beszeretnék adni valamit, és mondjuk van egy átlagos, vegyük azt 4 millió forintos igénylésem, akkor hogyan kezdjem, és mi a legjobb, amit tehetek?
Mint ahogy számtalanszor elmondtuk itt a műsor során, vagy az adás során, javasoljuk az elektronikus beküldés módját.
Tehát ügyfélkapu?
Így van. De mielőtt ezt megteszem, akkor a Kincstár honlapját tudom ajánlani ismételten, hogy olvassak el minden tájékoztatót, nézzük meg azokat az oktató videókat, amik darabonként nem hosszabb, mint 2 perc, tehát nem nagyon nehéz, illetve nem időigényes annak a végignézése, hasznos lehet a kitöltés során. Nézzük át, ahogy rendelkezünk-e minden olyan dokumentummal. A kérelmnek van egy része, ami egy cseklista, hogy mi a kötelező és mi az opcionálisan benyújtandó dokumentum. Mi ellenőrizzük, hogy ez mind rendelkezésünkre áll-e. Ezek közül fölhívnám a figyelmet az adóigazolásra, amit meg kell előzetesen kérni a NAV-tól, hogy nem rendelkezem 5000 forintnál nagyobb összegű köztartozással, ezt be kell szerezni. Megvannak a számláim, megvannak a vállalkozói szerződéseim, akkor innentől csak már az van hátra, hogy megnyitom az ügyfélkapun keresztül azt a felületet. De ide is javaslom, hogy a Kincstár honlapjáról elérhető ez a felület, tehát célszerű onnan indulni a Kincstár honlapjáról, ami átnavigál erre az elektronikus felületre, és itt elkezdem feltölteni az adataimat. A feltöltést is könnyítettük számtalan dologgal, mert, mint említettem, az igénylőnél is a lakcím, az igénylő házastársánál is kell a lakcím, a gyereknél is kell a lakcím, de ezt egy gombra kattintással átemeli nekem a rendszer, tehát egy csomó mindent nem kell már újra ismételten felírni, csak azt kell választanom, hogy emelje be a korábban már beírt adatokat. A kérelemnek a legkardinálisabb része az a számlaösszesítő, amiről már tettünk említést. A számlaösszesítőt nagyon pontosan kell kitölteni, tehát úgy célszerű már előzetesen is csoportosítani a számlákat, vállalkozói szerződések, hogy felújítási munkálatonként, és akkor ilyen sorrendben is töltöm fel, és akkor biztos, hogy nem marad ki semmi, illetve megfelelően töltöm ki a számla összesítőt. Másik nagyon lényeges része a kérelemnek a dokumentumok csatolása. Tehát itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy sorolja a kérelem nyomtatvány a benyújtandó dokumentumokat, hogy figyeljünk, hogy minden dokumentum csatolásra kerüljön. Az elektronikus feltöltésnél ezt a rendszer hibaként egyébként jelzi is, tehát mindig nézzük meg ellenőrzés keretében, hogy milyen hibaüzeneteket kapunk, hogy mit nem töltöttünk még fel a dokumentumok közé.
Más hasonló folyamatnál nekem volt ez, hogy hitelesíteni kell a dokumentumokat.
Így van, itt erről is lehet, hogy igen. Hitelesíteni kell a dokumentumokat a jogszabályi előírás szerint, erre az ügyfélkapuban külön funkció van beépítve, tehát amikor én azt mondom, hogy véglegesítem a kérelmemet, megkérdezi a rendszer, hogy kívánom-e hitelesíteni, és akkor arra kell kattintani, hogy igen, sajnos csak egyesével lehet, és ugye ez elég sok dokumentum, tehát ez egy picit időigényesebb folyamat, míg a rendszer hitelesíti a dokumentumokat, itt egy dokumentumot nem lehet hitelesíteni, amit már a NAV-tól lekért adóigazolás, ugye az eleve hiteles dokumentum, azt már a rendszer nem engedi, természetesen a kincstár ezt ilyen formában el is fogadja.
Hölgyeim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, remélem, hogy minden olyan kérdésre meg tudtunk válaszolni, amely a legtöbbeket érint, de tartsák vissza magukat, mert nyugodtan keresik az Államkincstár call centerét, továbbiakban is segíteni fognak a kollégák. A mai vendégeink Zsolnai Gabriella hálózatirányításért felelős elnökhelyettes és Kovácsné Sipos Erzsébet főosztályvezető voltak. Ez volt a Transzakció Podcast, amelyben az otthonfelújítási támogatás minden részletét próbáltuk megismertetni. Érdemes lesz velünk tartani a következő adásokra is, ugyanis részletesen foglalkozunk például a családtámogatási ellátásokkal. Hallgassátok legközelebb is a tranzakciót, amely egyben kalauz is a kincstári ügyekben. Boros Péter vagyok, várlak benneteket legközelebb is.